meg Jézusnak akarok szentelni, semmit nem akarok magaménak mondani. Testem, lelkem, mindenem, amim van, mindenem legyen az ő tulajdona. Mindent oda akarok neki szentelni. Mindent oda akarok neki szentelni. Neked, Uram, Istenem, üdvözítőm, mindent oda akarok szentelni. Mindent Jézusnak akarok szentelni, szívem, szívemet teljesen meghajoljon előtte, bűnös, saját akaratom legyen alárendelt az Úrnak. Mindent oda akarok neki szentelni. Mindent oda akarok neki szentelni. Neked, Uram, Istenem, üdvözítőm, mindent oda akarok szentelni. Mindent Jézusnak akarok szentelni. Az egész világot söpredéknek tartom. De az, amit az üdvözítőnek ajándékozok, azt megdicsőten visszaadja nekem újonnan. Mindent oda akarok neki szentelni, mindent oda akarok neki szentelni. Neked, Uram, Istenem, üdvözítőm, mindent oda akarok szentelni. Mindent Jézusnak akarok szentelni, szellemem legjobb erejét, egész gondolkozásom, minden törekvésem, mindent, amit napirenden el tudok végezni. Mindent neki akarok szentelni. Mindent neki akarok szentelni. Neked, Uram, Istenem, üdvözítőm, mindent oda akarok szentelni. Ó, mi becses tudatában lenni annak, Jézus Krisztus, ő az enyém. Ő, aki a vádlevelet szétszakította, ő legyen nekem mindenem, egy és mindenem. Közzel Jézushoz, mennyei légkör vesz oszt engem körül. Ha az ő tekintete előtt csendesen kitartó imádkozó lelkülettel. Közzel a te üdvözítő szívedhez, ez legyen jelszavunk napról napra. Teljesen odaadóan neked jöjjön bárminek, aminek jönnie kell. Közzel Jézushoz, hogy Jézus közelében mennyei légkör vesz ott körül bennünket. Hogyha az ő tekintete előtt kitartunk csendesen imádkozó lelkülettel. Ó, te szeretett üdvözítő, tégy szabaddá az én saját énemtől, hogy az én munkám és az én törekvésem a te életed visszatükröződése lehessen. Közzel Jézushoz, közzel Jézushoz, mennyei légkör vesz ott körül bennünket, hogyha az ő színe előtt imádkozó lelkülettel csendesen kitartunk. Szeretett testvéreim, szeretett testvérnők, mindenkit szeretettel üdvözlök, a mi Urunk Jézus Krisztusunk drága nevében. Mindannyian, akik hallgatják vagy nézik az interneten keresztül, mindannyiótokat szívből üdvözlünk. És ma mindannyian várunk áldást. Kíváncsian várjuk, hogy Isten mit szól hozzánk a mai nap folyamán. Mielőtt egy ígét olvasok fel, van egy bejelentésem, vagy ismertetésem, ha Isten is úgy akarja, és élünk, Frank testvér, július 10-én, 2022-ben, vasárnap 14 órakor a Zürichi Volkshausban fog beszélni hozzánk. Ez a közvetítés nem lesz élőben. A honlapra később felkerül. Most az első János evangéliuma 5. fejezetéből az 1-től 11-ig versekből szeretnék felolvasni ígeverseket. Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus az Istentől felkent, az Istentől nemzett, és mindenki, aki szereti az atyát, szereti annak gyermekeit is. Ebből ismerjük fel, hogy Isten gyermekeit szeretjük, ha szeretjük Istent, és teljesítjük az ő parancsolatait. Mert ez az Isten szeretete, az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, és az ő parancsolatai nem nehezek. Mert minden, ami Istentől származott, legyőzi a világot. És ez az a győztes erő, amely legyőzte a világot. A mi hitünk. De ki más az, aki legyőzi a világot, mint az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus nem csak vízben egyedül, hanem vízben és vérben. És a szellem az, aki bizonyságot tesz, mert a szellem az igazság. Mert hárman vannak, akik tanúskodnak. A szellem, a víz és a vér. És ez a három összetartozik. Ha már elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, úgy az Isten bizonyságtételének mégis nagyobb ereje van. Mert ebben van Isten bizonyságtétele, hogy tanúságot tett az ő fiáról. Aki hisz Isten fiában, annak bizonyságtétele van ő benne. Aki nem hisz Istenben, az hazuggá tette őt, mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amelyet Isten adott az ő fiáról. És ez a bizonyságtétel így hangzik. Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában áll rendelkezésre. Akinek megvan a fiú, annak élete van. Akinek nincs meg az Isten fia, annak nincs élete sem. Milyen csodálatos szavak, amelyeket felolvastam. Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában lelhető meg. Hadd imádkozzunk! Uram Jézus, hálát adunk neked, dicsérjük és magasztaljuk a te csodálatos Jézus nevedet. Uram Jézus, áld meg testvérünket, szeretett Frank testvérünket, áld meg őt, és köszönöm, hogy felkened az ő ajkát. Uram Jézus, nyisd meg a fülünket, nyisd meg a szívünket, hogy a te igazságos ígét behatoljon szívünkbe, behatolhasson szívünkbe, hogy gyümölcsöt teremhessen. Hűséges Uram, te elhívtál minket, te megkerestél, és megtaláltál minket. Te állítottál minket az útra, hűséges Urunk, és arra kérlek, vezess és irányíts mindenkit ezen a hozzád vezető úton. Uram Jézus, mert tudjuk, hogy nélküled soha nem érnénk el a célt. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztusunk, a te szeretetedet, a te jóságodat, mindazt, amit értünk tettél a Golgotai kereszten. Uram Jézus, áldj meg minket, és a tied legyen a dicséret, a dicsőség és a hálaadás Jézus nevében. Amen. Szeretett testvéreim és testvérnők az Úrban! Nagyon szívélyesen köszöntelek benneteket. Már is csodálatos bevezető íge szavakat hallottunk Keller testvértől. Erre még vissza fogunk térni. Egy olyan időszakban élünk, amikor sok minden történik, ami a hitéletet illeti, mögöttünk van a nagypéntek és a húsvét, előttünk pedig a mennybe menetel és a pünköst. Szívből hálásak vagyunk, hogy ezeket a napokat nem csak emlékezésként ünnepeljük, hanem hogy felismerjük, hogy üdvösség történeti szempontból miről is van szó. Ami Urunk meghalt értünk, magára vette minden vétkeinket és bűneinket, kiontotta az ő vérét, az új szövetség vérét, hogy kegyelemből megajándékozzon bennünket bűnbocsánattal, kiengesztelődéssel, teljes üdvösséggel. És mi kegyelemből elfogadhatjuk. És akkor látjuk a mi Urunkat, mint a feltámadottat, mint azt, aki el lett temetve, és aztán, mint azt, aki harmadnap feltámadt a halálból, és akit a feltámadás után sok tanú látott és hallott, sőt, aki 40 napot töltött az ő tanítványaival, amikor Isten országáról beszélt nekik. Aztán elvitte őket Betániába, felemelte a kezét, megáldotta őket, és miközben megáldotta őket, a szemük láttára felemeltetett a mennybe. De azelőtt még megadta a nagy missziói parancsot, hogy mi, mint az ő tanúi, hirdessük az evangéliumot az egész világon. És ez a megbízatás így hangzik, menjetek el tehát az egész világba. Ő azt mondhatta, nékem adatot minden hatalom a mennyben és a földön. Ezért menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. És ha elolvassuk Máté evangéliumának 28. fejezetét, akkor ott van a nagy missziói parancs egy része. Amikor a Márk 16-ot olvassuk, ismét a nagy missziói parancs egy részével találkozunk. És amikor átmegyünk, akkor az apostolok cselekedeteiben, akkor látjuk a nagy missziói parancs végrehajtását. Ott látjuk az új szövetségi gyülekezet megalakulását. Ott látjuk és halljuk, hogy mit prédikáltak, hogyan kereszteltek, mindent hallunk és látunk, ami az új szövetségi gyülekezetben történt a kezdetektől fogva. Most a kegyelem idejének a végén élünk, és ezt minden Biblia hívő tudja. A bibliai proféciák világszerte beteljesednek, amint azt Urunk különösen a Máté 24-ben megjövendőlte. Mindenféle háborúkról és megpróbáltatásokról, járványokról, földrengésekről, költséges időkről, napjainkban minden megtörténik. És, ami Urunk azt mondja, amikor mindezt látjátok, emeljétek fel fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Elérkeztünk tehát a végidőkbe, és lehetővé vált számunkra, hogy az egész világnak hirdessük az eredeti isteni üzenetet, ahogyan azt a Szentírásban ránk lett hagyva. A következőkben fel fogunk olvasni a János leveléből néhány ígeverseket. Keller testvér már felolvasott az 5. fejezetből, és nem szabad elfelejtenem, hogy átadjam a sok üdvözleteket, és Zürichből is üdvözöljem mindazokat szerte a világon, akik hallgatják, akik szívből hisznek, hogy közel vagyunk Jézus Krisztus visszajöveteléhez, és hogy az Úr egy különleges megbízást adott szeretett Branham testvérünknek, hogy közhírré tegye az eredeti isteni üzenetet, és ő megtette a maga részét, ezt követően az elmúlt 60 évben pontosan 165 országban hirdettem az Úr igéjét. És az isteni üzenet valóban elérte a föld végső határait. És az írások beteljesedtek. Az Isten országáról szóló evangélium minden nemzetnek hirdettetik majd bizonyságul, és akkor jön el a vég. Az evangélista és Isten embere János Jézus kedvenc tanítványa volt, és leveleiben különösen a szeretetet hangsúlyozta. És most felolvasunk néhány verset a fejezetekből, és ajándékozzon meg Isten kegyelemmel, hogy minden szót befogadjunk, szívből higgyünk benne, és vizsgáljuk meg magunkat, hogy életünk összhangban van-e az ígével. A kereszténység nem egy vallás. Isten nem egy vallást hozott nekünk, hanem Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában megajándékozott bennünket Isten kegyelemmel, üdvösséggel és örök élettel. Most hadd olvassunk fel néhány részletet a Szentírásból, a János leveléből, és megkérem Borg testvért, hogy olvasson. Olvassunk az első János első fejezetének 5-től 7-ig tartó ígeversekbe. És ez az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetjük nektek. Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Amen. Isten világosság, és ő benne egyáltalán semmi sötétség nincs. És ami Urunk azt mondhatta, hogy én világosságként jöttem erre a világra, aki engem követ, az nem marad sötétségben. Aki engem követ, nem fog a sötétségben maradni, hanem részesül az élet világosságában. Ez az általunk hirdetett isteni üzenet lényege. Tessék! A 6. verset olvassuk tovább. Ha azt állítjuk, hogy közösségben vagyunk vele, és mégis sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem tartjuk magunkat az igazsághoz. Ezt is nagy fájdalommal mondjuk. 100%-ben vonatkozik mindazokra, akik ebben a versben újra megtalálják magukat. akik egyrészt azt vallják, hogy hívők, de másrészt sötétségben járnak. Nem tapasztalták meg személyesen Istent, nem lett kinyilatkoztatva nekik az íge, és a saját hitközösségükben úgy mennek tovább, hogy valójában nem rendelkeznek az isteni világossággal. Tovább. Most a 6. vagy a 7. verset olvassuk. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő is a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és az ő fiának, Jézusnak vére megtisztít minket minden bűntől. Erre megint csak szívből mondhatjuk, ha mi a világosságban járunk, és ez alatt nem a napfényt értjük, amely nappal süt, hanem a világosságot, a kinyilatkoztatást, amelyet Isten adott nekünk kegyelemből. És az íge világosságában járhatunk, és kegyelemből közösségben lehetünk az Úrral, és egymással is. Kérem, az 1. János 2. fejezetének 1. versétől olvassuk. Gyermekeim, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig valaki vétkezne, van szószólunk az Atyánál, Jézus Krisztus, az igazságos. Amen. Hála legyen az Úrnak, még mindig a földön élünk, és megtörténhet, hogy olyasmi történik velünk, amire mégsem számítottunk. De azt mondhatom, még öregemberként is, aki jövőre 90 éves leszek, hogy egyetlen igaz hívő sem vétkezne szándékosan szegné meg Isten szavát, ilyen nincs. De ha hibát követünk el, akkor Urunkhoz fordulhatunk, aki az ő vérével belépett a mennyei szentélybe, és közben jár mindannyiunkért. Tessék! Az 1. János 2. fejezetének 6. versét olvassuk. Aki azt állítja, hogy megmarad ő benne, annak kötelessége úgy járni, ahogy ő is járt. Erre is amment mondunk. Egy állítás egy dolog, a másik pedig az, hogy valóban így történik-e. Ha azt állítjuk, az egy dolog, de adjon Isten kegyelmet, hogy az állítás isteni valósággá váljon a mi hitéletünkben. És mondhatom, ahogy a földi világban is betartjuk mégis a szabályokat, amelyek például a közúti közlekedésben léteznek, úgy a szellemi világban is betarthatjuk azt, amit az Úr mondott, és adott nekünk az útra valóul, anélkül, hogy bajba keverednénk, vagy nehézségekbe. Akárki is mondhatom, én magam 15 különböző országot utaztam át az autómmal. Több mint 3 millió kilométert hagytam magam mögött. Egyszer sem büntettek meg, egyszer sem találtak bűnösnek valamilyen dologban, mert betartottam a szabályokat. És valóban voltam az autóval Rómában, és igen, Varsóban, és mindenhol. És ezért ma csak azt szeretném átvinni a szellemi területre, hogy maradjunk Isten ígéjének a keretén belül. Tartsuk be mindazt, ami parancsolatban lett adva, anélkül, hogy az áthágások miatt vétkesek lennénk. Tessék! Az első János második fejezetének 9-től 11-ig tartó ígeverseket olvassuk. Aki tehát azt állítja, hogy a világosságban van, és mégis gyűlöli az ő testvérét, az még mindig a sötétségben van. Ez egy nagyon komoly szava az ígének. Mindenki a szeretetről beszél, de ki gyakorolja ezt, aki azt állítja, hogy követi az Urat, hogy szereti őt, és gyűlöli a testvérét, igen, mi legyen ez? Szeresd Istent, az Urat, az Uradat teljes szívből, teljes lelkedből, teljes erődből, és fele barátodat, mint önmagadat. Isten igazi gyermeke nem hordozhat önmagában semmiféle gyűlöletet. Ellenkezőleg imádkozunk az ellenségeinkért, megáldjuk őket az Úr nevében, és kérjük, hogy Isten legyen irgalmas hozzájuk. Tessék, a 10. verset olvassuk. Aki szereti a testvérét, az állandóan a világosságban van, és nincs benne megbotránkozás. Magasztalva legyen az Úr neve. Aki őszintén és becsületesen szereti az ő testvérét, az állandóan a világosságban van, és nem tud megbotlani semmiben, mert látja, hogy hova megy. Ő a világosságban jár, mi pedig kegyelemből teljes alázatossággal tanúsíthatjuk, hogy lehetséges a világosságban járni, és teljes szívünkből és teljes lelkünkből szeretni testvéreinket és a testvérnőket Krisztusban. Kérem, a 11. vers. Aki ellenben gyűlöli az ő testvérét, az sötétségben van, és sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség elvakította a szemét. Erről sokat lehetne még beszélni vagy mondani. Aki nem szereti az ő testvérét, sötétségben jár. Ő beszélhet a világosságról, az evangéliumról, az üzenetről, beszélhet mindenről, és mégis szellemileg elvakult, és valójában nem látja, hogy hova vagy merre tart. Bárcsak megajándékozna Isten kegyelemmel, hogy minden testvér és minden testvérnő Krisztusban, a világosságban járjon, és hogy Isten szeretete mindannyiunkban és mindannyiunk által megnyilvánuljon Isten dicsőségére. Jézus szent nevében kérem. Az első János evangéliumának második fejezetének 15. versétől a 17. versig olvassuk. Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van. Ha valaki a világot szereti, abban nem lakik az Atya szeretete. Ez az íge szava is nagyon-nagyon komoly. És hadd mondjam ezt alázattal. Végül is 14 éves koromban lettem hívő, és odaszenteltem az életemet az Úrnak. De aki egy kis helyiségben él, és mindenkivel együtt van fiatalon, hiszen tudjátok, mi folyik ott. Jön a hétvége, jön az asztal, és a sörözés az asztalnál, jön a tánc, jön ez is, meg az is, de Isten megadta nekem azt a kegyelmet, hogy kezdettől fogva tudtam, hogy nem ehhez a világhoz tartozom. Egyszer sem ültem az asztalnál, és ittam sört. Egyszer sem táncoltam, egyetlen táncot sem, nem. Egyetlen filmet sem láttam. Egyszer sem mentem színházba. 14 éves koromban odaszenteltem az életemet az Úrnak, és ő megáldott. Tehát, aki Istent szereti, az nem szereti e világ dolgait. És mondhatom, Isten kegyelmet adott, hogy az életemet neki szentelhettem. És ő elfogadta és megáldotta. Tessék, a 16. verset olvassuk, mert minden világi sajátosság, vagy tulajdonság, a test kívánsága, a szemek kívánsága és a kevés élet nem az Atyától van, hanem a világból való. Erről sem kell többet mondani. Az egész világi sajátosság nem nekünk, hívőknek való. Mi ugyan a világban vagyunk, de nem a világból valóak. Ezt mondta a mi Urunk, a hívő különbözik a hitetlentől. És testvéreim és testvérnők, kedves barátaim, hadd mondjam ki, aki valóban hívővé lett, az elhagyta a széles útat, amely a kárhozatra vezet, rálépett a keskeny útra, amely az életre vezet, és ezen a keskeny úton kegyelemből eléri a célt. Kérem, a 17. verset olvassuk. És elmúlik a világ annak kívánságaival együtt, de aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Erre ismét amment mondhatunk. A világ elmúlik, de Isten és az övei örökké megmaradnak. Mit ér az embereknek, hogy éltek ezen a földön, ha nem vették igénybe Isten kegyelmét személyesen maguknak? Végül is azért vagyunk itt ezen a földön, hogy örök életet kapjunk, és aztán örökké Istennel lehessünk. Mert csak azok élhetnek, és fognak örökké élni, akik a Jézus Krisztusba vetett hit által örök életet kaptak. Tessék, az első János második fejezetének 20. és 21. versét olvassuk. Ti pedig a Szenttől kaptátok a kenetet, és a megismerés teljes birtokában vagytok, vagy a tudat teljes birtokában vagytok. Nem azért írtam nektek, mert az igazság ismeretlen lenne számotokra, hanem éppen ellenkezőleg, mert ismeritek azt, és azt is tudjátok, hogy egyetlen hazugság sem származik az igazságból. Ó, magasztalva legyen az Úr, és dicsőség neki! Ezen a helyen említésre kerül a kenet szó, ami Urunk volt a felkent. Krisztus a mi nyelvünkön azt jelenti, hogy a felkent, a felszentelt. Az Ószövetségben a királyok és a papok fel lettek kenve olajjal, és így Isten szolgálatába lettek állítva, Istennek szentelve. Az új szövetségi gyülekezet pünköskor megkapta a Szent Szellemet, a Szent Kenetet, és a Szent Szellem elvezet minket minden igazságra. És mi valóban tanúsítjuk és mondjuk az Úr előtt, ahogy olvastuk is, hogy egyetlen hazugság sem ered az igazságból. A Szentírás, az Ó és az Új Szövetség ránk maradt, vagy hátra lett hagyva, és itt van az igazság Istenről, a keresztségről, az Úrvacsoráról, a feltámadásról és az örök életről. Itt minden egy könyvben megtalálható, vagyis az Ó és az Új Szövetségben mindkettő összetartozik. És most elérkeztünk egy olyan ponthoz, ami nagyon fáj nekem. Honnan találták ki az emberek a Krisztus utáni első 500 évben mindazokat a tanításokat, amelyek nem egyeznek meg a Bibliával? Miért? Mert már nem tisztelték a Bibliát, mint egyetlen tekintélyt, hanem a saját értelmezéseiket az íge fölé helyezték, és ezeknek az értelmezéseknek hitelt adtak. Egyszerűen csak nagyon-nagyon fáj. És ha az apostolság utáni időkben azokra az emberekre gondolunk, legyen az egy Ireneusz, egy Márton, egy Augustinus, mindezek az emberek, akik éltek, majd továbbadták a saját tanításaikat az ígében leírtak ról. Ja. Az egyik fő tanítás, amely nagyon-nagyon fáj, és amelyet valóban Isten ellenesnek, keresztény és Biblia ellenesnek kell nyilvánítani, az az úgynevezett Szent Háromság tanítása. Mondjátok meg nekem, hogy a Bibliában egyszer is megvan-e írva, vagy írva van-e valami a Szent Háromságról, az örök atyáról, egy örök fiúról és egy örök Szent Szellemről. Ha egyszer is van írva három örök szeméről a Bibliában. Nem, egyetlen egyszer sem, csak az örökkévaló Istenről, és ő ezt mondta az ő népének, Izraelnek. Halld! Halljad! Ismétlem, mert ezt hangsúlyozni kell. Halljad, Izrael! Az Úr, a te Istened, egy Isten. És szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, és így tovább. És ne legyenek más isteneid rajta kívül. Istenről mindig egyes számban van szó, és az egész Ószövetségben meg lett jövendőlve az Isten fiának születése. És látjuk a beteljesedést az új szövetségben. Isten fia nem az örökké valóságban, és nem a mennyben született. Isten fia a földön született. A Szent Szellem beárnyékolta Máriát, és Gábriel angyal ezt mondta neki. Mária, te kegyelmet találtál Istennél, mert egy fiú anyja leszel, akinek a Jézus nevet kell adnod, mert ő fogja megmenteni az ő népét az ő bűneikből. Isten atyaként való kinyilatkoztatása a fiúban a legfontosabb, ami valaha is történt, mert csak Isten fia által lettünk újra mi is Isten fiai és leányai, az Istennel való eredeti helyzetünkben visszahelyezve. Úgyhogy így tudunk imádkozni, mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Ezt a témát ma nem tudjuk részletesen kifejteni, de a mi Urunk, a felkent, a Mesiás, ő az, akiben Isten személyesen kinyilatkoztatta magát ezen a földön. Ő elviselte a mi vétkeinket és bűneinket, meghalt a Golgotai kereszten, az ő földi testében, kérem, testvéreim és testvérnők, gondolkodjatok el ezen egyszer, amikor az első Mózes második és harmadik fejezetéhez mentek. Ott az Úr Isten megteremtette Ádámot az ő képmására, de Isten az Úr a szellem szerinti létező lény volt. Ádám azonban a földből lett véve, és Ádám hústest szerinti lény volt. És ebben az ő hústest szerinti lényében volt Éva is, aki Ádámból lett kivéve. És mivel az első emberi lények az ő húsvér szerinti testükben vétkeztek az Úrnak, aki őket a húsvér szerinti testben teremtette, ő magának kellett vállalnia a felelősséget, és ő magának kellett testet öltenie, és a megváltást itt a testben véghez vinnie, hogy visszavezessen minket Isten fiaiként és leányaiként az eredeti állapotunkba. Számomra az istenségről szóló téma a legkedvesebb, a legértékesebb, a legfontosabb. Sírni tudnék, amikor arra gondolok, hogy minden keresztény egyház hisz egy nem létező szent háromságban, és az emberek milliárdjait félrevezetik. Ó, bárcsak megajándékozna Isten még egyszer kegyelemmel, hogy mindenki visszatérhetne az igaz, élő hithez, és megtapasztalhatná az ő személyes megtérését Krisztushoz, és megtapasztalhassa Isten fiaivá és lányaivá való beiktatását. Tovább, az első János második fejezetének 28. versétől olvasunk. És éppen most, gyermekeim, maradjatok meg ő benne, hogy amikor megjelenik, örömteli bizodalmunk lehessen, és az ő megérkezésekor ne kelljen szégyenkeznünk, hogy meghátráljunk előtte. Ez nagyon komoly szava az ígének. Itt a Jézus Krisztus visszajöveteléről van szó, és arról, hogy meg kell maradnunk ő benne, hogy ne legyünk csalódottak, amikor újra eljön, hogy hazavigye az öveit. És meggyőződésből hisszük, hogy az Úr megajándékozott kegyelemmel, és az utolsó üzenet eljutott hozzánk, hogy tényleg minden megvan, rendelkezésünkre áll, akár az istenségről, akár a keresztségről, akár a bibliai kérdésekről van szó, hogy 100%-osan vissza lettünk vezetve Istenhez, hogy legyünk vezetve Istenhez, az ígéhez, hogy minden újra 100%-os összhangban legyen. És ebbe beletartozik a bibliai keresztség is, ami Urunk ma is így szól mindannyiunkhoz. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözülni fog. A hit az íge hirdetésből származik, aki pedig hisz, hívővé lesz Jézus Krisztusban, az Isten ígéje szerint megkeresztelkedik. És ez esetben is, szeretett testvéreim és testvérnők, sikerült az ellenségnek már közvetlenül a nicseai zsinattól kezdve, amely 321-től 325-ig tartott, elolvashatjátok, hogy hányan vettek részt ezen a zsinaton, milyen pontokon vitatkoztak. Ma már csak néhány billentyűt kell megnyomni, és már is mindenről tájékozódhatunk. És mi történt? Hozzáadták a Szentháromság tanhoz a trinitáriusi keresztséget is. Majd azt mondták, hogy akkor mi az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében keresztelünk tehát. Krisztus után 325-ig egyetlen egy ember sem lett megkeresztelve ezzel a formulával, vagy a képlettel. Mindannyian megkeresztelkedtek addig az Úr Jézus Krisztus nevében. De, ahogy az imént említettem is, a keresztség formuláját hozzáadták a Szent Háromság formulájához, és mindkettő istenellenes, keresztényellenes és bibliaellenes. És ezt ismét szeretettel mondom, mert vannak emberek, akiknek az a rendeltetésük, hogy hívőkké váljanak, hogy elhivatottak legyenek. Minden nemzetben és nyelvben vannak emberek, akiknek az a rendeltetésük, hogy meghallják és elhiggyék az utolsó üzenetet Jézus Krisztus visszatérése előtt, és hadd mondjam el nyugodtan tanúságként, mielőtt befejeznénk. Amikor hallottam Branham testvért prédikálni, vagy hogyan prédikál ezekről a bibliai keresztségekről, és teljes komolysággal, utalással volt arra, hogy vissza kell térnünk az eredethez, a kezdethez, Istenhez, az ígéhez. És a keresztségről is, hogy a tanítványok tökéletesen megértették, hogy abba a névben kell megkeresztelkedniük, amelyben Isten kinyilatkoztatta magát nekünk, mint Atya a Fiúban és a Szent Szellem által. Kereszteljétek meg őket a névben. Az irodámban 21 Biblia fordításom van, és nagyon hanyagul lettek lefordítva. És kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. De hiszen az Atya nem egy név, a Fiú sem egy név, a Szent Szellem sem egy név. Mi volt hát a név? Péter a Szent Szellem sugallatára a pünköst napi első prédikációjában kijelentette, ki kellett jelentse, tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjetek meg mindnyájan az Úr Jézus Krisztus nevében. Az apostolok cselekedeteiben, a levelekben, az egész új szövetségben, pünköst óta, a gyülekezet megalapítása óta minden igaz hívő megkeresztelkedik az Úr Jézus Krisztus nevében egyszeri allámerítéssel. El lehet olvasni az apostolok cselekedeteinek 8. fejezetének 16. versét, a 10. fejezet 48. versét, a 19. fejezet 5. és 6. versét. el lehet olvasni a rómaiakhoz írt levél 6. fejezetét, el tudjátok, és el is kell hinnetek Isten ígéjét. És végre fel kell ismernetek, hogy itt az ideje, hogy mindannyian visszatérjünk Istenhez és az ígéhez. Kijönni minden tévedésből, minden babiloni fogságból, mindenből. Végezetül pedig a már hallott szavak. Aki a világosságban jár, aki kegyelemből befogadja Jézus Krisztus kinyilatkoztatását, akinek Isten valóban kinyilatkoztatta magát, és az Úr ismét azt mondja, aki engem követ, az nem fog a sötétségben maradni, hanem része lesz az élet világosságában. Legyen, hogy mindazok, akik ma hallgatták, vagy ezután hallgatni fogják, teljes szívükből higgyék el, amit a Szentírás mondott, ami valóban meg van írva, és ne legyen igaz senkire nézve, hogy lemaradt, vagy visszamaradt, mert nem hajolt volna meg Isten keze az íge alatt, hanem a makacság értelmében ment, folytatta tovább útját. És ezt őszinte szívvel mondom, még mindazok is, akik azt állítják, hogy megkeresztelkedtek Szent Szellemmel. Az én kérdésem az, hogy Isten szelleme vezet-e benneteket? Isten szelleme elvezet minden igazságra, és Isten ígéje az igazság. Mit használ a Földön élő több mint 550 millió pünkösdista és karizmatikus soknak, és mi minden, ha mindannyian megmaradnak a saját tanításaikban, a saját gyülekezeteikben, és nem hagyják, hogy Isten szelleme vezesse őket el a teljes igazságra. Megismétlem. A Szent Szellem, aki a Szentírást ihlette, elvezet minket Isten ígéjének minden igazságára. Legyetek megáldva a mindenható Isten áldásával. Szeretnélek mindannyiótokat viszont látni Jézus Krisztus, ami Urunk visszajövetelekor. Maranata, Shalom, Halleluja, Amen. Hadd álljunk még fel imádkozni. Isten áldjon meg mindenkit Zürichből kiindulóan a világ minden táján. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a te drága szavadat, amelyet hallottunk. Köszönjük neked, hogy megajándékozott Frank testvért mindig új kegyelemmel, hogy hirdesse a te ígédet, a te szabad szellem és a te szabad élet. Köszönjük neked, hogy a te szabad megteszi azokban, akik hallják és hisznek azt, amiért küldted. Köszönünk neked mindent, és arra kérünk téged, hogy áld meg a te népedet világszerte, akik hallották ezt a prédikációt, és különösen kérünk téged a testvéreinkért itt a Svájcba. Köszönjük a te áldásodat Jézus nevében. Amen. Amen. Oh, come, don't please fear not. Ó, jár velem a Golgotára, és vedd tekintetbe magadnak, hogy mi történt ott, te éretted. Ott szenvedett ő, és imádkozik érted, emberektől megvetetten, kicsúfoltan és kinevetetten, úgy halt meg az Úr, te érted. Ó, jár velem mégis el a Golgotára. Az üdvözítő és a világ szabadítója elvérzett ott. És ez a férfiú, aki annyira megvetettek, felszólalt a kereszten, elvégeztetett. Ezt tette, ezt végezte ő el, te éretted. Ó, jár velem mégis el a Golgotára, mert itt van, itt a menny egész közel van a földhöz. Ó, nézd a te bűneidet, Jézus magára vette, akkor, amikor üdvözítőként elvérzett a kereszten, ezt végezte ő el, te éretted.